Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, tessék helyet foglalni. Kérem szépen, ez egy jelzés volt mondani valómnak az alátámasztására. Szándékosan becsaptam az ajtót, bezárultak az ajtók az előadóterembe, és ezzel kapcsolatosan egy rövid történetet elmondanék. Pár évvel ezelőtt vásároltam kint Németországba egy sörcsapoló készüléket. Egy kis házi sörcsapoló készüléket. Hát nem ismertem én, hogy különböző rendszerek vannak, különböző típusú hordók, különböző módon megtöltött kis 5-6 literes hordók. Örültem, hogy végre van egy ilyen masinám, és a kertben nyáron otthon tudok csapolt sört inni, és a barátoknak, vendégeknek is tudok szolgálni ezzel. Aztán, amikor hazajöttem, és az első pár hordó készlet elfogyott, nagyon hamar, akkor döbbentem rá, hogy Magyarországon ehhez a rendszerhez, ez az úgynevezett perfect draft rendszerhez, én nem kapok hordót, Ausztriába sem, Németországba kell mindig kimenni érte. Úgyhogy ettől kezdve, hát amikor hivatalos út, vagy nem tudom én, családi út vezet arrafelé, akkor hozok egy-két ilyen hordót. Tavaly karácsony előtt pár nappal ki kellett utaznom Németországba a Foszló sínlerősítéseket gyártó céghez, vasúti sínlerősítéseket gyártó céghez. És nagyon rövid idő volt már csak karácsonyig, úgyhogy mindenképpen hát repülőgéppel lehetett menni. És megtörtént a tárgyalás, 6 óra előtt, este 6 óra előtt pár perccel végeztünk, és akkor ott kérdeztem a kollégákat, hogy hát van-e olyan bolt itt a kisvárosban, hogy én ilyen hordót tudnék venni, mert megérdeklődtem a légitársaságnál, az Air Berlinnél, hogy fölvihetem a repülőgépre ezeket a hordókat. Egyébként még az utazás előtt megkérdeztem, hát elég macerás volt, komoly feladat volt ez a légitársaság számára, de hát végén azt mondták, hogy lehet. Megvettem a 3 hordót, másnap hajnalban indult a repülőgép vissza Dortmundból, Nürnbergi átszállással. Még a gépkocsi vezetőt egy kicsit visszatartottam Dortmundba, hogy várja meg, hogy amíg a rojtos szőnyegen függönynél eltűnik a hordó, addig nem biztos a dolog, de ha eltűnik, akkor fölvették, mert esetleg akkor visszavihet, és legközelebb, ha jövök autóval, akkor hazahozom. Na hát eltűnt a rojtos függöny mögött, fölvették a hordómat. 45 perc vagy 40 perc után Nürnbergbe leszállt a gép, és egy másik járattal, de ugyancsak az Air Berlinnel jöttem Nürnbergből vissza Budapestre. Körülbelül egy másfél órát kellett a tranzitbe eltölteni, és egyszer csak hallom a hangos bemondóba, hogy Herka Zincibite, Komenzi, ... Mondom a barátomnak, mondom, öregem, a fene egye meg, valami van a hordókkal. Hát egy nagy melák biztonsági őr állt a 24-es pénztárnál, vagy bejáratnál. Mondom, mi van? Hát azt mondja, a kapitány átnézte a csomaglistát, megállapította, hogy én 3 ilyen sörös hordót akartok fölhozni a gépre, illetve hát föladtam ugye csomagként, még Dortmundba, és a kapitány nem vállalja ennek a szállítását. Hát mondom, miért nem? Hát fölvette ugyancsak az Air Berlin, azt mondták telefonon, stb. Dortmundba fölvették. Hát azt mondja, hogy kapitány nem vállalja. Hát mondom, akkor most mit csináljunk? Azt mondja, két lehetőségem van. Na, melyik az első? Azt mondja, odaadják a hordót nekem, és jöjjek vonattal haza. Nürnbergből, ugye? Hát ez plusz költség, plusz idő, karácsony előtt egy-két nappal. Hát többek körül a vasúti jegy, mondjuk a három hordó együttvéve. Na, melyik a másik? Azt mondja, elkobozzák. Mondom, elkobozzák. Mi gondolom, hát egy repülőtéren elkobozzák a sörös hordót, hát mit csinálnak vele, mit gondolsz? Marha zabos voltam, de hát más választásom nem volt. Ezek szerint elvették. Mindjárt jön a mondani valomnak a lényege. Megérkezünk, Ferihegyen landolunk szerencsésen, marhára nem szeretem a repülőt, hozzá kell tennem, félek. Zárójelben megjegyzem, most múlt héten kellett volna menni, ugyanide 24 óra alatt meg kellett volna fordulni. Mondom, én ezt nem tudom vállalni, mert 24 óra alatt az odautat nem tudom regenerálni magamba. Tehát kell legalább 3-4 nap, amíg elfelejtem az első utat, és fölkészülök a következőre, úgyhogy nem utaztam. Ezt csak zárójelben jegyzem meg. Én vasutas vagyok, tudnélik. Na most kérem szépen, kiürült a repülőgép, szándékosan, hogy végére maradtam, bekopogtattam a pilóta fülkébe. Mondom, maga vette el a hordóimat? Azt mondja, igen. Mondom, miért? Fölvették a légitársaságnál, köteles végighozni. Föláll a pilóta, azt mondja, uram, jegyezze meg. Az ajtó bezárul, a repülőgép ajtaja bezárul, a tanterem ajtaja bezárul, és onnantól kezdve én felelek a társaságért, én vagyok a kapitány. Én mondom meg a szabályokat. Nem a dékán, nem a rektor, én vagyok a kapitány. Hát kérem szépen, ez lehet, hogy egy rossz bemutatkozás, mert kicsit félelmetesen hangzik. De majd meg fogjátok látni, hogy én ezt pozitív értelemben gondolom, és a javatokra fog válni. Nagyon sok mindent központilag szabályoznak. Rendben van, alávetem magamat, 33 éve tanítok itt, tehát hosszú ideje. Jönnek-mennek a tantervek, jönnek-mennek a dékánok, rektorok, és jönnek-mennek a hallgatók. Egy cél van előttem, hogy úgy menjenek ki a hallgatók az egyetemről, úgy menjenek el az óráról, úgy fejezzék be tanulmányaikat, hogy komoly tudással, emberi tartással, eleganciával rendelkező mérnökök legyenek. Ezt nem mindenben támasztja alá, segítik a pillanatnyi szabályok. Ezért kell időnként egy időn fölül kerekedő, fölötte álló, belső, önálló szabályzat. Egy kicsit úgy érzem, 33 év tapasztalata alapján és munkája alapján itt az egyetemén, eltöltött 33 év után, hogy ezt megtehetem. Én vagyok a kapitány. Szeretnék bemutatkozni, dr. Kazinczy László vagyok. A Vasúti pályák című tárgyat fogom előadni. Az út- és vasútépítés tanszék oktatja ezt a tárgyat, annak a dolgozója vagyok. A tanszék a magas földszint 26-ban található. A nyáron át fogunk költözni egy másik K-épületbeli folyosóra, de pillanatnyilag még a magas földszint 26-ba vagyunk. Mit mondjak magamról? 73-78 között végeztem a Műszaki Egyetemet, közlekedésépítő szakon. Körülbelül matematikán, mechanikán, ábrázolón így ültünk. Kazinczy, Pál Völgyi, Stefán. Ez egy nagyon jó hely. Lehet látni. Magam mögött hagyom az összes többit, aki hülyéskedik, meg nem figyel, meg nem tudom, mit csinál, és szépen tudok jegyzetelni. Úgyhogy ez egy páholy itt. Kérem szépen, utána nekem a kerkápoli professzor úr tanította a vasutat. 5. évben, 78-ban fölajánlotta a tudományos ösztöndíjasi gyakornoki állást, ez gyakorlatilag a mai doktoranduszi státusznak felel meg. Kemény 2 év volt, mert bizonyítanom kellett szakmailag, meg az akkori politikának, hogy azért meg tudom állni a helyemet itt az egyetemen, ez sikerült. Így 80-ban véglegesítettek, illetve oktatói állásba helyeztek tanársegédként, és hát innentől kezdve megindult a oktatási és kutatási munka. Szeretem a vasutat, nagyon szeretem a vasutat. Nem vagyok bigott vasutas. Gondolkoztam, hogy esetleg ilyen vasutas egyenruhába jövök be az elején, hogy mégis azért úgy optikailag is. De mondom, egy kicsit félreértitek. Majd egy pár óra múlva egyszer, majd április 1-e, nem tudom milyen napra esik, lehet, hogy akkor be fogok jönni egy ilyen jelzőtárcsával. Kérem szépen, mire lehet számítani? 3 fő feladatom van. Szoktam úgy is kezdeni az előadásokat, nagyon furcsán hangzik, hogy én nem fogom megtanítani a vasútépítést. Hát akkor minek vagyunk itt? Ennél sokkal többre vállalkozunk. A vasút megismerését és a vasút szeretetét szeretném átadni. De ez nem duma. Ez nem duma, öregem. Nagyon fontos dolog. Enélkül a magyar vasutat új pályára nevezzük MÁV-nak, nevezzük BKV-nak, új pályára, új szemlélettel, új hozzáállással, más hozzáállással, más szemlélettel, ezt nem tudjuk elvégezni. És kellenek az emberek, kellenek a mérnökök. Pár évvel ezelőtt a mérnöki kamara megkért, hogy készítsek egy felmérést arról, hogy mennyi a felvevő képessége a közlekedés építő, tehát építő mérnökből, aki közlekedésépítés, vagy talán azon belül is vasútépítés irányába akar elmenni. Vettem a fáradtságot, tervező cégeket, kivitelező cégeket, üzemeltetőket, végig telefonáltunk, végig szondáztunk, és kérem szépen, azóta csak romlott a helyzet, ez egy körülbelül 5-8 évvel ezelőtti mérnöki kamarai felmérés volt. Kérem szépen, 1000 hallgatót kapásból, csuklóból a vasút különböző területeken föl tud venni. És nem is akármilyen fizetéssel, jó átlag fizetésekkel, helyenként egyedi, kiugróan magas fizetésekkel. Én kérem szépen, személy szerint úgy fogom föl a feladatomat, hogy felelek. Személy szerint igenis, és ezt nem tudom, hogy ki mondja még ki Magyarországon, hogy magára meri vállalni, én úgy érzem, hogy felelek a magyar vasútért. Miért? Hát azért kérem szépen, mert Magyarországon egyedül vasútépítést, vasúti pályát, most ugye így nevezik ezt a tárgyat, önálló tanszékként egyedül itt oktatunk. És ennek az oktatásnak, a vasútépítés oktatásnak vagyok a felelőse az út- és vasútépítési tanszéken. Tehát, hogy képzett, jó hozzáállású mérnökök legyenek, utánpótlás legyen, ezt különösen napjainkban, majd fogjátok látni a bevezető órákon, hogy miért lényeges a vasút, mert környezetvédelem, energiafelhasználás, területfoglalás, baleseti mutatók, eljutási idők tekintetében az a közlekedési ág, amelyik megfelel az elvárásoknak, illetve a rangsorban a legkedvezőbb helyen áll. Óriási elmaradása van a Magyar Vasútnak a nemzetközi viszonyokhoz képest. De erről nem a MÁV tehet, nem a Magyar Vasút, és ezt szeretném én megtanítani rögtön az elején, és definiálni, hogy ne szidjuk a Magyar Vasutat. Aki nekem szidja, azt megbuktatom. Aki dicséri, az már minimum kettest kap. Ezt komolyan mondom. Akinek látom, hogy csillog a szeme egy kicsit, nem kell könnyezni azért, mert nem siratjuk. Mert lesz jövője a vasútnak. Akinek csillog a szeme, az kérem szépen, hát attól függ, hogy mennyire csillog a szeme, hármas, négyes vagy ötös. Jó? Ezt számon lehet kérni tőlem. Ez egy önbeálló dolog, ha tetszik a tárgy, tetszik az előadás, tetszik a szakma, netalántán szakirányválasztás szempontjából, jövő szempontjából valaki ezt választja, önbeálló lesz a dolog, és április-májusára a csillogó szemek meg fognak jelenni. És én ezt észreveszem, 33 év után tudok úgy osztályozni, most az a baj, hogy mindent fölvesz ez a kamera, meg a magnetofon, de hát üssek ő. Ez nem csak a termen belüli titok. De kérem szépen, 33 év után, igenis, kedves kamera, tudok úgy osztályozni, hogy bejön a hallgató, és a kilincs mozgásáról, az ajtó nyílásának a sebességéről, módjáról, a hallgató köszönés módjáról szőnyeg alatt jön be, szőnyeg fölött jön be. Meg tudom mondani, hogy ez a hallgató úgy plusz-minusz egy-egy pontossággal mennyire tudja az anyagot. Az összes többi, hogy én kérdezgetek, te írogatsz, válaszolsz, az csak ilyen alibi. Hát kérem szépen, egyet különösen nagy hangsúllyal szeretnék kérni, és tegyétek meg nekem, mert saját érdekedbe teszed, halálkomolyan mondom, kisasszony is. Gyertek el az előadásokra. Nem arról van szó, hogy azt a szorosabb értelemben vett tananyagot nem lehet vizsgára, vagy akármire megtanulni. Hát mindent meg lehet tanulni. Ismeritek a kínai nyelvvel kapcsolatos viccet. Professzor, 3 év a hallgató, ha van egy jó jegyzet, 3 nap alatt megtanulja. Igaz. De nem erre vállalkozunk most. Sokkal többre. Mérnökséget, szemléletmódot, vasút szeretetet szeretnék átadni. Ez csak személyesen lehet. Vegye föl a kamera, bánom is én, és nézze a hallgató, vagy akárki, akár ágyba fekve az én előadásaimat. Ha más nem tud csinálni jobbat. De önmagát csapja be, ha erre a szerdai órákra nem jön be. El fog esni attól a hangulattól, attól a varástól, ami ebben a teremben, amikor sokan vagyunk, jó az előadás, jó hangulat van, ez a büdös életbe vissza nem fog térni. Erre emlékezni fogsz. Én is emlékszem. Mindegy, hogy milyen tantárgy volt. Mechanika tanszékről, ugye most többen vannak, akik az előbb itt voltak a Kurusz tanárnőnek az óráján. Mechanika tanszéken volt a Roller tanár úr, szegény meghalt. Hát élvezetes volt, ahogy ő egy levezetést, ahogy bizonyította a dolgot, frappánsan egy sorba, egy bravúrnak tekintett, és büszke volt, és körülnézett, hogy hát gyerekek, hát ezt így is meg lehet oldani. Élmény volt ezeket az órákat. Kérem szépen, Rózsa professzor urat matematikából. Utálta az évfolyam a matekot, mert rosszul adták elő, és amikor az utolsó, nem tudom, harmadik vagy negyedik fél évben Rózsa professzor úr megjelent, csurgott a nyálunk a matek iránt, annyira szerettük, annyira szenzációs órák voltak. És kértük a professzorat, hogy tartson még órát, plusz órákat, matekból képzeld el. Bogány tanár úr, aki építészettörténetet adott elő, K1 50-valahányos szintén ferde terembe, délután 5 órakor kezdődött az óra, délután 5 órakor az évfolyamnak. És rögtön az első órákon azt tűnt föl, hogy nem férünk be a terembe, mert annyian vagyunk. Hát hogy a fenébe? Olyan tagok megjelentek, akik nem évfolyam társak voltak. Sőt, megjelentek 40-50 éves meglett mérnökök, mert visszajártak az órára. Mert Pogány tanár úr úgy adott elő. 35-38 év után emlékszem ezekre az órákra. És életem legszebb időszaka volt, mint sanyarú sorsom. Mert a hobbim ugyanaz, mint a szakmám. De élvezem csinálni. Nem esik nehezemre a dolog. Tehát nem azt mondom, hogy most azért volt a legszebb, mert hát azóta, hogy kínlódok és szenvedek, nem. Két lányom van, az egyik ugyanígy ide járt, építész, pár évvel ezelőtt végzett. Rendben van minden, jól érzem magam. Semmi nem hiányzik. Hát kivéve, amikor a svájci frann alapú hitelemet hónap elején be kell fizetni, és akkor a fizetésem egy az egyben jó, tulajdonképpen rámegy. De átnézek fölötte. Úgyhogy kérem szépen, gyertek órára. Azt is ígérhetem, ha most ezt magatokban nagyon komolyan gondoljátok, hogy nem tartunk, nem is beszélünk a katalógusról. Mi az, hogy katalógus? Hát ez egy primitív ellenőrzési módszer. Nem vagyok én rendőr vagy hatóság. Nem. Nincs katalógus. Azért kell bejönni, mert jó az óra, és érzed azt, hogy óráról órára fejlődsz. Második. Nincs sok kritériumom. Második. Azon előadók közé tartozom, akit zavar az óra alatti beszéd. Ezt nagyon szépen kérném, hogy mellőzzük a beszélgetést. Ez a csönd, ez most nagyon jó. Ez nagyon jó. Ebbe a csöndbe kell Széchenyit megemlítenünk. Sajnos aktuális. Sajnos aktuális. Sajnos be kellett vetítenem 2 évvel ezelőtt, 1 évvel ezelőtt. Tudok szép idézeteket, nem kell messze mennem. Jócs jól, ebben áll a nagy titok. Ezt, hogyha öregem nem érted, hagyd föl minden reménnyel. Ezt is mondhatnám. De most ez jobban ide passzol. Kellene valami nagyszerűt tenni, mert az elődjeink, mérnökeink, azok tettek. Ugyanebbe a padsorba jártak, ugyanebbe a terembe. Isten ments, hogy ezt a termet fölújítsák. Modern üveg, meg rozsdamentes lemez, meg reflektor, meg ilyen lámpa, olyan lámpa, modern pad, nem, ez kell, ennek szaga van, szagold meg. Ezt szagolták, ezt a festékszagot, ezt szagolták az elődeink. Itt ültek kényelmetlen padokba. És híres mérnökök, Nobel-díjasok, világhírű tudósok lettek, és ide járunk. Úgy menjünk át az aulán, hogy magunkba szívjuk azt a levegőt. Azt a környezetet. Örüljünk, hogy egy ilyen szép épület van, egy nagymúltú épület. Legyünk büszkék hallgatóként, hogy mi ide járunk. Egyetlen egy házi feladatot adok jövő hétre. Legyen egy kis ugrásszerű váltás. Már most a hallgatóban legyen egy tartás. Ki kell húzni magunkat. Legyen egy elegancia. Én mérnök hallgató vagyok. Mérnök hallgató. Nagyon szép dolog. Ez tényleg egy kapcsolóval, egy egyesről kettes kapcsolálásra, jövő hétre el lehet érni. Jöjjünk be a főbejáraton, ne a mellékbejáraton. Persze, hogyha sietős, meg késünk, hát akkor ott jövünk be. De ha lehet, akkor főbejáraton. Kérem szépen, én ide járok, ennek vagyok hallgatója. Mérnök leszek, ezt fogom képviselni. Nagyapám, apám esetleg ide jár, de híres mérnökök, tudósok, olimpiai bajnokok, és így tovább. Nagyon szép számmal jártak ide. Ennek híre van ennek az egyetemnek, Műszaki Egyetemnek. Hát akkor erre ne jöjjünk be, még ha hétágra süt a nap, akkor is. Be kell jönni. Be kell jönni. Érem szépen, még néhány tanácsot hadd mondjak így az elején. Ezek ilyen szemelvények most már. Tessék szíves lenni, utazni. Rengeteget utazni. Amikor óra van, akkor visszatérünk a bázisra, és utána utazunk. Városon belül, városok között, országok között. A pénzköltésnek az egyik leghatékonyabb módja az utazás. Tessék azért dolgozni, pénzt keresni, hallgatóként is összegyűjteni és elutazni. Vasutat nem okvetlenül itt a K2-2021-be fogunk látni, hanem kint az utcán. Utazz a metrón, utazz villamoson, szállj fel a railjetre. Tudod, mi az, hogy railjet? Igen, és hova megy? Münchenbe, 2 óránként. Gyönyörű szép vonatok, olyan luxus vonat, annyira kényelmes, teljesen más szemléleted lesz. És akkor persze a külföldi utakkor, hát ne csak a vasutat nézd meg az ottani embereket, hogyan élnek, mint élnek, hogy gondolkoznak, hogy öltöznek, és legyél arra büszke, hogy te magyar vagy. Legyél büszke, öregem. Rengeteget letettünk mi műszaki területeken. Kandó Kálmán, tudod ki volt? Első nagy teljesítményű villamos mozdony megalkotója. Ganci Jendrasik rendszerű motorvonatok, kérem szépen. Az egész világ számára mi gyártottuk a két világháború között a legjobb motorvonatokat, Dél-Amerikától Egyiptomig. Kis föld alatti, millenniumi föld alatti vasút. Kontinensen első föld alattit építettük. Első villamos föld alattiként jelent meg. Sorolhatnám én a példákat, hogy mondjuk a vasút területén, és aztán nyilván rengeteg egyéb mérnöki területen, mi az, amit mi letettünk az asztalra. Erre büszke kell lenni, ezt vállalni kell, ez látszol rajtunk. Nézd meg mondjuk egy angolt, vagy nézd meg egy németet, látszik rajta, hogy büszke. Hát akkor mi miért görnyedjünk össze? Magunk között, kifelé, persze kellő modorral és kellő határig képviseljük ezt. Nem azt mondom, hogy ott üssük az asztalt és verjük az asztalt, hogy mi majd magyarok meg. Nem. De legalább annyira, mint ők. Szép számba vagyunk. Most már van állampolgársága ezeknek a magyar embereknek. Hát ez egy triviális dolog. Ennek is örülni kell. Ez is adjon egy erőt, hogy sokan vagyunk. Nem 9,8, hanem még többen vagyunk. Komoly súlyt képviselünk. Vissza kell hozni azt, amit elvesztettünk néhány évtizeddel ezelőtt. Az értelmiséginek ebben vezető szerepe van. Ti azok lesztek, azok vagytok. Példát kell mutatni. Másik nagyon hasznos dolog, kérem szépen, a saját könyvtár. Nagyon sok minden, sőt, minden rajta van az interneten. De higgyétek el, én most már rájöttem, hogy nem pótolja a könyvet, a szakirodalmat. A mérnök akkor tud hatékony lenni, gyors reagálású hadtest akkor tud lenni, hogyha hátranyúl és az íróasztala mellől leemeli azt a szakkönyvet, azt a mérnöki kézikönyvet, azt a táblázati könyvet, történetet, és így tovább, és pillanatok alatt képbe helyezi magát, megoldja a munkát a többiek előtt 3-4 nappal korábban. Hatékonyabb lesz. Egy ilyen könyvtárat nem lehet létrehozni egyik napról a másikra. Hát sokba kerül, nem mindig nyomtatnak mindent, el kell kezdeni itt hallgató korba. Hanyadévesek, másodévesek vagytok körülbelül. Másodéves korba el kell kezdeni. A jegyzeteiket meg kell őrizni. Nem is hiszed, hogy 30 év múlva, én is nemrégiben vasbeton jegyzetemet használtam, gyönyörű szépen le vannak írva méretezési dolgok, elővettem, pillanatok alatt képbe helyeztem. Nem dobom ki, nem adom el, az már alkotja a könyvtáramnak egy elemét. Ezt most el kell kezdeni. Hát én szépen mára mondjuk azt hiszem a jó tanácsokból elég, nehogy azt higgyük, hogy itt gyakorlatilag egy ilyen teljes átgyúrásról, meg nem. Csak amit szükséges, azt olyan mértékig próbáljuk megvalósítani. Hát kérem szépen, nyilván mai óra teljes egészében bevezetéssel, és nem annyira tananyag szagú fejezetekkel fog lezajlani. Hát mire lehet itt a fél évben számítani? Kérem szépen, én a vasúti közlekedést, a vasút építést, ugye mi pályával foglalkozunk, nem járművekkel, azt a közlekedés karon oktatják, fogom tematikusan, bibliográfia szerűen, mert viszonylag ugye kevés idő van, ez a elméletileg 14x4-2 óra, ez ugye rendkívül kevés, de mégis, hogy legyen egy átlátásunk, egy rálátásunk a témával kapcsolatban. És kérem szépen, egy határozott célom, hogy befolyásoljam a társaság jó részét abban az irányba, hogy bátran válasszátok a közlekedést, a vasutas szakirányt. Nagyon nagy tévedés van a hallgatóságba, itt az egyetemi hallgatóságba, ezzel a tárggyal kapcsolatban. Ez a tárgy egy részről tudnillik szintézise az összes építőmérnöki szakmai ismereteknek. Nagyon vastagon szerkezetes ismeret, méretezés, hiszen vágány szerkezet, pálya szerkezetről van szó, összetett tartókról, amelynek az igénybevétel számítása nem egy egyszerű dolog. Acélszerkezeti, vasbeton szerkezeti ismeretek, földművek, és víz és víztelenítés szintén nagyon szorosan kapcsolódik. A kiütőzésbe pedig geodézia. És akkor még nem említettem a vasútnak a saját elméleti és gyakorlati tananyagát. És ugyanakkor egy nagyon gyakorlatias tárgy, nem lehet ezt elméletbe, hát a vonat nem elméletbe megy, hanem konkrétan ott zakatol, ott dübörög hatalmas erővel. Egy óriási kihívás ez a szakma. Itt, barátom, nem lehet tévedni. Ha te tévedsz pár millimétert, pár tized másodpercet, pár newton per négyzetmillimétert, akkor a vonat ki fog siklani. És akkor bekövetkezik az a baleset, ami mondjuk nemrégiben például pár évvel ezelőtt Németországban volt, amikor Münchenből Hamburgba a 840-es számú járat kisiklott Németország középső részén, elszállt a szerelvény, és 101 ember ott meghalt. Veszélyes üzem. Tehát ez nem lehet félvárról, hanyagul. Ez csak úgy lehet, hogy készülök rá. Precízen, elegánsan megtanulom, és egy szoros, feszes életmódot folytatok a szakma művelése mellett. Ezen a ponton ki lehet szállni az ügyből. Aki ezt nem vállalja, azt mondja, a kisebb ellenállás irányába. Akkor az menjen-e parizert mérni a közértbe. Tiszteletre méltó munka, becsületes munka, pénzt lehet keresni, de ha valaki mérnök, akkor mérnöknek vállalni kell bizonyos esetekben a felelősséget, nehézséget a szakmával kapcsolatban. Tehát ilyen szempontból nagyértékű árukat szállítunk, ugye áruszállítás. Hát kérem szépen, egy vasúti szerelvényen, tehervonati szerelvénybe 100-150 vasúti kocsi tele áruval, mint hogyha ennyi teherautó lenne összekötve. Hihetetlen érték. Ugyanakkor egy vasúti szerelvényben pedig 800-1000 ember utazik, és rohan a vonat 300-zal. Még egy dolog, én az egyetemes vasútépítést szeretném elmondani. Tehát nem a magyar vasút szakmai anyagát. Tehát nincs is ilyen. Egy olyan egyetemes tananyagot, ami tulajdonképpen ugyanígy Párizsba, ugyanígy talán ezekben a percekben Münchenbe, a Grácsi Egyetemen, elmondanak a hallgatóknak. Ugyanazt fogjátok tudni. Tehát egy egyetemes vasútépítési anyagot. És most egy kísérletet tegyünk. Fogok mondani egy szót. Egy-két kollégára, ha szabad, rámutatok, és csuklóból mondja meg, hogy mi jut eszébe arról a szóról. Nem veszélyes szót mondok, ne ijedj meg. Vasút. Hangosan.
MÁV.
Hova utazol haza? Klassz.
Teherszállítás.
Ne ilyen szakmai. Hát, azt mondom, hogy vasút. Beugrik egy kép. Hogy néz ki ez a kép? Ez fesd le. Tisza? Nem, hát megy a Tiszán a vonat nyilván. Kisasszony? Sok vonat. Biztos egy ilyen rendezőpályudvart látsz magad előtt. Uram?
Németország.
És ott vonat?
Hát azért Németország, mert oda utaznék szívesen.
Jó, jó. Jó a sör. Sín? Hazafele. Kötött pályás közlekedés. Na hát ő lesz a tanársegédem. Nagyon tudományos. Mondjad?
Gyors.
Gyerekek, nem azt válaszoltátok, amit vártam, de lehet, hogy valami változás van. És ez lehet, hogy kicsit már pozitív. Elmondom őszintén, hogy ez hogy szokott zajlani. Ez úgy zajlik, hogy késik, koszos, büdös, csapzott, mármint a kalauz, fekete. Hát leírják jobbára azt, amit a Magyar Vasútról tapasztalnak. De ha most nem ilyeneket mondtok már, és ezt most először tapasztalom, megmondom őszintén, akkor talán egy kicsit valahogy úgy elmozdult a MÁV. Elővárosi forgalomba flörtök, dezirók, nemzetközi forgalomba mondjuk ez a railjet, amit említettem. Tudnélik, a kérdés az arra vonatkozott, vagy azt célozza, hogy azt a képet, amit itt most leírtatok és mondtatok, ezt szeretném egy kicsit megváltoztatni. És évvégén, az utolsó órán megint megkérdezem, vasút, mi jut eszedbe? És ha két válasz között különbség van, mert azt mondod, hogy TGV, azt mondod, hogy ICE, azt mondod, hogy Köln-Frankfurti vasút, vagy azt mondod, hogy Karlsruhe-i átszállásmentes vasút. Tehát van egy delta különbség a két válasz között, akkor tulajdonképpen nem volt hiába ez a tavaszi hadművelet. Úgyhogy emlékezzünk ezekre. Kicsit, hogy mondjam, ilyen semleges válaszok voltak. Tehát már nem volt koszos, nem volt büdös, persze még azért helyenként mindig az. Csernelháza, Damonya, meg nem tudom én, Bő között közlekedő személyvonat, amely minden állomáson és megálló helyen megáll, az még jobbára ilyen. De lehet, hogy egy kicsit változik. Tehát ez ilyen szempontból jó volt a válasz, de egy kicsit szürke volt a kép. Azt a színességet, amit a nemzetközi vasút képvisel, ezt most hiányoltam. A Németországnál egy kicsit fölcsillant a szemem, mert azt hittem, hogy Németországhoz hozzáteszi az ICE-t, de hát ha vágyakozik Németországra, akkor fog ilyet látni. Nagyon, nagyon hamar. A fél évet vizsga zárja. A vizsgára én tételeket fogok kiadni, ezekből a tételekből fogok kérdezni. 8 kérdés lesz, 8, 8. És az írásbeli után mindenki egytől egyig bejön a szobámba, fölöltözve, elegánsan, nem tornacipőbe, nem glotgatyába, nem farmerba, zakóba, lányok, hát nem tudom milyen, nem matrózruhába, hanem hát valami csinos módon, és így fogunk szóbelizni, és ezt követően kialakul a jegy. És megbeszéljük a jövőt. Vasút vagy nem vasút? Hát kérem szépen, durván ez lett volna a bevezető kör. Szünet van, és akkor szünet után most már egy kicsit konkrétan a vasúttal elkezdünk foglalkozni. Kérem szépen, hát ugye a vasút az közlekedés, rögtön az elején mit nevezünk közlekedésnek, ezt a definíciót röviden, tömören a kivetített módon lehet megfogalmazni. Néhány fontos eleme van a közlekedésnek, ami nélkül hát nem beszélhetünk ténylegesen közlekedésről. Hát először is személyeknek és dolgoknak, tehát ugye a vasút is például, mindig fordítsuk le most a mi területünkre itt a általános definíciókat, ez személyszállítást és teherszállítást, áruszállítást jelent. Nagyon lényeges a szabályszerű ismétlődés, tehát hozzá tartozik a menetrend. Aztán ez a menetrendi kérdés, ez nagyon tághatárok között mozoghat. Ugye egy föld alatti gyorsvasúti üzem, egy városi metró, ugye az a föld alatti gyorsvasút, hát ott is menetrend szerint jönnek a vonatok, csúcsidőben mondjuk 90 másodperc, és másfél perc csúcsidőn kívül esetleg mondjuk 5 perc. Nagyvasúti közlekedésnél Budapest-München viszonylatban a Railjet 120 percenként közlekedik. Elővárosi gyorsvasúti közlekedés, ami nálunk nincsen, hiányzik. Ütemes menetrend szerint közlekednek a vonatok. Német nyelvterületen, német barátom, S-Bahn a rövidítése. Nagyon ajánlom egyébként, zárójelben megjegyzem, többek között, és mondjuk legkönnyebben, leggyorsabban elérhető ilyen tanulmányi terepnek Bécset. Még mindjárt fogjuk látni a vasúti ágazatok felosztásánál, hogy nagyon sok ez a vasút, és ebből több nem található meg Magyarországon, még ma se. Bécsbe viszont megvannak, ezt meg kell nézni, meg kell szagolni, meg kell tapogatni, meg kell ismerni, és képviselni kell, hogy ez, ha jó, akkor Magyarországon is be kell vezetni. Ez a legnagyobb problémám, hogy az, hogy a politika nem ismeri, nehezen fog akkor a politika pénzt adni, ne talántán kezdeményezni olyan vasúti ágazatokra, amelyek előnyösek, nagyon pozitívak az utazóközönség szempontjából, amelyek a nyugati városokban, Nikkelsdorftól kezdve megtalálhatók, de itthon pedig nincsen. Hát akkor hogyan fogják bevezetni? És ráadásul még, hogyha a mérnökök sem tudják pontosan, hogy mik a műszaki jellemzői annak az adott ágazatnak, nem tudják a gazdasági, politikai szakembereket meggyőzni. Hát ezért kell utazni, ezért kell látni ezeket az eszközöket. És ugye műszaki eszközök igénybevételével, hát kérem szépen, pálya tartozik ide, jármű, állomások, biztosító berendezések, energiaellátás, ezek a feltételei annak, hogy hát így összeálljon egy közlekedési ág, összeálljon maga a folyamat, a közlekedés. Közlekedésnek az alapelemei, hát tulajdonképpen itt említettem az előbb, gyakorlatilag ugye a pálya az, amin közlekedik, mozog a jármű, ezzel, mint építőmérnökök foglalkozunk. Az állomások kifejezés alatt azokat a csomópontokat, ahol tulajdonképpen személyeknek a ki- és beszállása, áruknak a ki- és berakodása, vagonoknak, szerelvényeknek összeállítása, rendezése történik, ezek az állomások, irányváltások és így tovább. Ezzel is mi foglalkozunk, mint építőmérnökök, tehát ez a piros ellipszis gyakorlatilag az építőmérnöki területet jelenti. A járművel közlekedésmérnökök, erőrendszer, hát gyakorlatilag erőrendszer alatt a járműben lévő erőrendszert, motorikus részét, nyilván gépész meg közlekedésmérnök, biztosító berendezések is ide tartoznak az erőrendszerhez, ha most ilyen foltszerűen, mert nyilván nem tudom betenni a bizbert a pálya fogalmába, a járműbe, az állomásokba, tehát erőrendszerbe tesszük be. A bizberrel felületesen foglalkozunk, de igazából véve a tervezése nem a mi hatáskörünk. A közlekedésnek az alapvető elemeit megkülönböztethetjük a pálya és a pálya geometria szerint, a pálya jellege szerint szárazföldi, vízi és légi, hát ugye mi itt vasúttal szárazföldi közlekedésben találkozunk. A pálya geometriája szerint egy térbeli ez a vonal, hát ez ilyen a légi közlekedés, sík, ez gyakorlatilag a közút és a hajózás, tengeri, ez is ezen belül, és gyakorlatilag egy úgynevezett kényszerpályás közlekedés, ez a vasúti közlekedésnek a jellemzője. Szokták így is nevezni, hogy kényszerpályás közlekedés. És itt egy pillanatra álljunk meg. Miután az a vasúti jármű milliméter pontosan, mert a nyomtávolság, ugye például a normál nyomtávolság 1435 milliméter, milliméterre pontos, ahogy megtervezzük és kivitelezzük, azon a pályán fog kényszerűen a jármű rajta haladni. Tehát ha mi rosszul tervezzük meg, abban a pillanatban, vagy rosszul építjük meg, hibákkal építjük meg, abban a pillanatban hibás lesz annak a vasúti közlekedésnek az üzeme. Nem ennyire szoros a közúti közlekedésben az ügy. Mondok egy példát. Közúti közlekedésben mondjuk 3,50 méteres sávot építek az egyirányú közúti jármű haladása céljából. És jön egy körív. Fogjuk tanulni, hogy helyszínrajzilag egyenesből, körívből, átmenetívből áll a vasút is és a közút is, geometriai szempontból. Egyenes és körív között van a fokozatos görbület, átmenetet jelentő átmeneti ív. A 3,50 méteres sávon belül, hogy pontosan milyen átmeneti ív geometriában haladunk, ez attól függ, hogy közúti közlekedésben, hogy milyen a vezetési képességünk, gyakorlottak vagyunk, vagy nem gyakorlottak, nyilván másként megy a Niki Lauda, meg a Schumacher, mint ahogy mondjuk én megyek egy ilyen 3,50-es sávba, függ az idegállapottól, függ az alkoholszinttől, tehát a 3,50-en belül a pontos ív geometriát azt a gépjárművezető választja meg, de a vonat az milliméter pontosan azon a klotoid vagy koszinusz átmeneti íven halad. Tehát ezért nagyon fontos a vasúti közlekedésben a tervezés, mert onnantól kezdve már kötve van, ez egy kötött pályás közlekedés. Hát ennyit mondjuk így a közlekedés, mint alapfogalom tekintetében. Innentől kezdve kérem szépen én csak a vasúti közlekedéssel fogok nyilvánvalóan foglalkozni. Hát kérem szépen, ennyi megjelenési formája van a vasútnak. Ez se triviális, tehát ugye mi most először találkozunk, ti azért már számos vasúton utaztatok, de most csináljunk egy leltárt, mert nem is gondolnánk, hogy ennyiféle vasút található, és ennek gyakorlatilag a oktatása, kutatása tartozik itt a tanszékünkhöz, illetve hát a ti tananyagotokhoz is, amelynek mondjuk most ebben a fél évben elsősorban a klasszikus vasutak és a települések közötti vasutak, szoktuk ezt ugye nagy vasútnak is nevezni, elsősorban erre élezzük ki a dolgot, A előadás sorozat végén majd a kicsit bepillantás szerűen az elővárosi vasutak, városi vasutak, hegyi vasutak. Tehát kérem szépen, léteznek a klasszikus és különleges vasutak. A klasszikus vasutaknak a fő csoportjai tulajdonképpen földrajzilag nagyon jól megkülönböztethetőek települések között, Budapest és Debrecen. Kisasszony ugye Debrecen és gyakran utazik ezzel a települések közötti vasúttal. Akkor a településeknek, nagyobb városoknak van egy agglomerációs körzete, az agglomerációból, Ceglédről, Nagykátáról, Vácról jönnek az elővárosi vonatok, ez az elővárosi vasutaknak a kategóriája, ilyen az S-Bahn Németországba, Ausztriába, Svájcba, tehát német nyelvterületeken ezt S-Bahnnak hívják. Államvasút üzemelteti, speciális motorvonatok, nagy gyorsítóképességű, nagy végsebességű járműveket igényelnek az S-Bahnok. Ilyen, ami nincs Magyarországon, illetve egy helyen van, Sopronba. Mert Bécsből eljön Sopronig az S-Bahn, és a 900-as zóna az Sopron. De tulajdonképpen Nikelsdorfig, ugye a Hegyeshalom Bécs közötti, Bruck hegyeshalmi vonalon pedig lejön Nikelsdorfig. Tehát elővárosi vasutaknál ez a elővárosi gyorsvasutak kategóriájába tartozik, ez az, ami tulajdonképpen nálunk nincsen. Aztán nincsen mondjuk a reptéri gyorsvasut, ami a városközpont, ugye ez a Demián féle tervezik. Nyugati és Ferihegyi repülőtér. Bécsbe van a CAT, City Airport Train. Városközpontból kimegy a repülőtérre. Stockholmba, Arlanda Express. Stockholm centrál állomásról, a városközpontba fekszik, 200 km/h sebességgel rohan ki a vonat a repülőtérre. Percek alatt kiér. Londonba, Heathrow Express. Tehát ezek mind repülőtéri, ilyen sincs nálunk. Hát a regionális nagyvasutak, ez tulajdonképpen, ami inkább a nagyvasúti lomhaszerelvényekhez hasonlít, és az agglomerációból, mondjuk Szolnokról Pestre bejön, vagy nem tudom én, Tatabányáról bejön Pestre, ezek a regionális nagyvasutak. Egy picit várjunk az elővárosi közúti gyorsvasutak fogalmával. Előbb tárgyaljuk a városi vasutakat. Ezek tulajdonképpen a város határon belül, vagy agglomerációba átlépő vasutak, városból az agglomerációba éppen kilépő vasutak köre. Közúti vasút. Ez az, amit a nagymama az unokájának azt mondja, gyere, szedd a lába, gyerekem, mert jön a villamos. A nagymama villamost mond, neked a vizsgán közúti vasutat, vagy közúti villamos vasutat kell mondani. Akkor ugorjunk a városi vasutak oszlopban a legutolsóra, a városi gyors vasutak, ilyen a metró. És kérem szépen, ez az, amit 100 szakemberből, 100 közlekedés építő végzett mérnökből megkérdezünk, hogy öregem, mondd meg, mi az, hogy közúti gyorsvasút. 99 nem mondja meg, azért, mert én is ott állok, és én vagyok a századik. Nem igen ismerik. Rájöttem arra, hogy ezt az új évfolyamokkal kell megismertetni, és éveken belül ezt már propagálni kell, hajtani kell, hogy legyen ilyen vasút. Kérem szépen, ez egy olyan vasút, a közúti gyorsvasút, ami a utoljára még primitívül fogalmazom, hogy megértsük, de nem azért, hogy egymás között elmegy ez a zsargon, mert nem megy el. A villamos és a metró között óriási a különbség. És ez a közúti gyorsvasút átveszi, nagyon jó a magyar elnevezés, a közúti kifejezést átveszi, mert helyenként mehet úgy, mint a közúti villamosvasút, és helyenként egy külvárosi szakaszon pedig rohanhat úgy, mint egy gyorsvasút, mint egy metró, innen az elnevezés, hogy közúti gyorsvasút. Elmentek Bécsbe. Akkor az Operánál lehet felszállni a bádeni közúti gyorsvasútra. Báden az olyan, mint mondjuk Szentendre, 20-30 kilométerre van Bécstől. Együtt szammog ez a speciális jármű a piros színre festett villamosvasúti járművekkel a város belső részén, és egyre nagyobb szabadságfokot és függetlenséget élvez a közúti járművektől és az egyéb vasúti járművektől. Bécs határát elhagyott, a Shopping City Südöt, oda szoktak menni a magyarok bevásárolni régebben, ott meg már 100 km per óra sebessége haladt. Tehát a vonala mentén, az útja során szakaszról szakaszra váltogatja tulajdonképpen a műszaki jellemzőket. Bent szammog ismétlem 15 km per órával, más pályaszerkezeten, egy közúti villamosvasúti pályaszerkezeten, más pályageometrián halad, mint amikor a Shopping City Süd keresztmetszetébe 100 km per órával elrohan. Ezt a vasutat, ezt 1990-91-ben először Karlsruhe-ba építették. Innen az elnevezése ennek a rendszernek, hogy Karlsruhe-i modell. És ez az, amit nem ismernek, még nagyon előnyös lenne. Olcsón lehetne jó vasutat építeni, idomulna a környezethez. Nem nehézkes metrót, hanem föltárná a városközpontot, és kívül meg már nagyon szépen függetlenül közlekedne. Kimehetne az agglomerációba, és átszállásmentes közlekedést biztosítana az agglomeráció és a városközpont között. Például Fehérvárról indul, jön a nagyvasút nyomvonalán, Kelenföldnél egy vágánykapcsolatot kell csak építeni, átmegy a 49-es villamosra, és bemegy a Deák térre. Ez a Karlsruhe-i modell. Ez az, ami szintén hiányzik. Tessék mondjuk megnézni ilyen szempontból Bécset, de az echte Karlsruhe-i modellhez mondjuk el kell menni Németországig, vagy Karlsruhe, Saarbrücken, Nordhausen, Chemnitz, Zwickauba menjél el. 5 várost ajánlottam, ezek valamelyikében ezt a Karlsruhe-i modellt megtalálod. Kérem szépen, hegyi vasutak, hát szinte nem is kell magyaráznom, ugye hegyvidékeken, fogaskerekű, a kerék-sín rendszerű úgynevezett adhéziós vasutaknak van egy mértékadó emelkedője, ami mondjuk maximálisnak tekinthető, elfogadhatónak tekinthető. Hegyvidéki vasutak esetében ez olyan 28-30 ezrelék, zárójelbe. Erre a Köln-Frankfurt között 2002-ben átadott német nagysebességű vasút kényszerűségből, a környezetvédők által kikényszerített kényszerűségből rátettek egy pár ezreléket, és 35 ezrelékkel megy a vonat, de a hullámvasút. Olyan mozdony kellett a járműgépészeknek tervezni, amelyek bírják az Alpoknál meredekebb emelkedőket, mert azt mondták a környezetvédők, hogy barátom, építhetsz vasutat, új vasútvonalat Köln és Frankfurt között, de tapadjon rá az autópályára. Egy közlekedési folyosó legyen, és menjen durván paralell ezzel az autópályával. És soha nem látott mértékű emelkedőt kellett építeni, és közben soha nem látott sebességgel kell ott közlekedni. Óriási feladat volt. Ezen a ponton kérem szépen, jegyezzük meg, és jusson mindig eszünkbe, mert vagy rá hivatkozni fogok, de ha nem, akkor is, akkor magatoknak jusson eszetekbe. A vasút soha nem hátrált meg a feladatoktól. Bármilyen feladatot mondtak a vasút története alatt ezt mindig teljesítette. Azt mondták neki, amikor elindult kezdetben a vasút, Stockholm, Darlington, Liverpool, Manchester között. Öregem, most menjél be a városba. Akkor bement a vasút a városba, illetve belőle városi vasút. Kezdetben lóvasút, aztán villamosvasút. Menj le a föld alá, lement a föld alá. Menj föl a hegyekbe. fogaskerekű, még meredekebben, sikló, mennyi 45 fokosan, kötélpálya. Átszállásmentes közlekedés. Agglomerációból menj be a városközpontba. Vasút megrázta magát, kihozta a Karlsruhe-i modellt. Elveszítette a motorizáció kapcsán az utasokat. Nyugat-Európában is, a 60-as, 70-es, 80-as években. Azt mondták, hogy te vasút, hódíts vissza az embereket. És most visszahódítja napjainkba. Hogyan? Soha nem látott eljutási időket produkál, ehhez ő neki 300-zal, 350-nel kell menni, óriási komfortot kell biztosítani, mert mondjuk egy kényelmes Mercedeshez szokott embert átszállítani a vasútra, csak úgy tudod, ha azt a komfortfokozatot a vasútba biztosítod. Van televízió neki, tud internetezni, hoztesz hozzá a kávét, a Kuchent, ugye Németországban Kuchen kávéval, úgyhogy bőrülés, nagyon kényelmes körülmények között, szinte suhan, lebeg a vonat, nem ráz, és garantáltan percnyi pontossággal a vonat megérkezik. Fölvette a kesztyűt, tehát ezt jegyezzük meg, egyetlen más közlekedési eszköz ezt a fajta flexibilitást. Hát a közúti közlekedés nem polarizálódott így, mint a vasút. Hát nincs az, hogy hegyi busz, meg mit tudom én, föld alatti busz, meg nem tudom, autóba, stb. Ugyanazzal az autóval mész végig. Más természetű dolog, tehát ezt most nem negatívan mondom, de más a természete. Szegény vasútnak mindig küzdenie kellett. Nekem is, ez a sorsunk. Szegény vasutasnak mindig küzdeni kell. Most azért küzdök, hogy itt legyetek. Kuruc tanárnő nem küzd. Kuruc tanárnő azt mondta, hogy vér fog folyni. Igaz? Vér fog folyni. Hát, nem tudom. Én is mondjam azt? Nem másoljuk le azt. Én mással akarom itt a csapatot megfogni. És kérem szépen, ami nem fér ide, az különleges vasutak. Mágnes vasutak. Van is ilyen tárgyunk. Rögtön az elején fakultatív tárgyként indul. Valóság, kérem szépen. Hát mágnes vasút Sanghajba megindult. Építik a bővítését. A városközpont repülőtér, és most már két város között megy ez a vasút. Egyébként ebben a tárgyban itt Magyarországon mindenki egy kis tervfeladatot készít, tervez egy mágnes vasutat. Tavaly volt egy jópofa eset, az egyik srác Egerből le a Tiszához mágnes vasutat. Hát mondom, miért okvetlenül? Hát azt mondja, ő egri és szeret pecázni, csak mindig hosszú idő megy el, mikor hétvégén hazamegy azzal, hogy Egerből lemegy a Tisza partra. Hát azt mondja, akkor mágnes vasutat. Ugye a másik tag meg, nem tudom én, Szombathelyről, nem tudom, valami kis falu volt. Mondom, miért pont oda? Hát azt mondja, ott lakik a kislány, és hát udvarolni, ugye, hogy oda jár le, hát akkor mágnes vasúttal. Mennyivel másabb, hogy mágnes vasúttal érkezik meg, és nem egy trabanttal zötyökbe. Úgyhogy, tehát különleges vasutak. Most néhány képet akkor hangulatkeltés céljából, hogy ezeket lássuk. Ez egy hagyományos vasút. Egyébként egy német ott a DB, Deutsche Bahnnak. Ki az, aki modellezik? Kinek van terepasztala? Volt? Miért volt? Hát a mamát meg kellett volna valahogy nyerni az ügynek. Aha. És nem modelleztek? Nincsen? Azért van? Na jó van akkor. Ez egy nagyon szép kis mozdony, a modellben is megvan, szerintem a legszebb villanymozdony. Nem új gyerek, 60-as évek végén, 70-es évek elején, a DB-nek ez az E03-as dagad az erőtől. Tehát egy marha erős, nagy teljesítményű mozdony, szép tájba. Kérem szépen, nagy sebességű vasutak. Hát a vasútnak a legújabb, legszebb fejezete. Nagyon röviden erről, 1964-ben Tokió-Oszaka között indult el az első nagysebességű vasút. hosszú ideig 200 volt az a határ, amely fölött azt mondjuk, hogy nagysebességű a vasút. Ma már azt mondjuk, hogy 250-nél nagyobb sebességgel rendszeresen közlekedő vasutak, azok a nagysebességű vasutak. Gyönyörű szép hálózatot építettek ki a japánok, 2500 kilométert. Európában először a franciák építettek, Párizs-Lyon, ez a TGV hálózat, a japánoknak, a Shinkansennek nevezik ezt a hálózatot. Németek 90-es évek elején léptek be az ICE járműveikkel, Intercity Express, spanyolok is nagyon korán, AVE, olaszok, és lassan fél Európa rendelkezik nagysebességű vasútvonalakkal. Ma már ezek az országos vonalak összeértek, és kérem szépen, most már azt lehet mondani, hogy például Stockholmtól Sevillaig végig tudok menni, tehát ma már kontinentális viszonyokat ért el. De nem állt meg a dolog, és most jön egy megdöbbentő hír és információ, nagyon friss. Kérem szépen, MSC-be tanítom a nagysebességű vasutakat. MSC-be. És tulajdonképpen én még pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt mondjuk, Kínával nem foglalkoztam. Nem volt nagysebességű vasut. Akkor nagysebességű vasutak tárgyban nincsen helye Kínának. Ma, most ebben a fél évben van nagysebességű vasutak, a legvastagabb fejezet, a legtöbb órát Kínával fogom eltölteni. Kérem szépen, tudnillik, Kínában jelenleg napjainkban, ebben a percben is, szerintem még itt dumáltam, 100 kilométert megépítettek. Tudnillik, 12 ezer kilométer nagysebességű vasutat építenek most Kínába, két évvel ezelőtt kezdték meg, és három év múlva átadják. És mennyi az a 12 ezer? Annyi, amennyi a japán, 2005, meg 2005 a TGV, meg 1800 a német, meg a spanyol, meg az összes, amit a világban idáig építettek, a kínai kirázza a kis ujjából. És annyira megjött a kínainak a kedve, hogy most nemrégiben olvastam egy újságot, amiben Kína azt mondta, hogy Európának, hogy uraim, megépítem Shanghai-London közti nagysebességű vasúti kapcsolatot. És amit ez fejébe vesz, ezt meg fogja építeni. És ezen a ponton nekünk lehet szerepünk, mert ez Magyarországon nagy, igen, nagy valószínűséggel domborzati viszonyok miatt Magyarországon keresztül jöhet. Ha csak nem viszik föl, de értelmetlen lenne fölvinni Varsó-Berlin tengelybe, ott van egy komoly közlekedési folyosó, de teljesen triviális. A törököknél van nagy sebességű építkezés, tehát azt be lehet már kötni, Balkánon át. Nem szabad azt mondani, én komolyan mondom, meghúzom annak a fülét, aki úgy áll a dolgokhoz, hogy mikor lesz ez itt nálunk, nagysebességű, meg mágnes vasút. Ma nem lehet megmondani a dolgokat. Lehet, hogy hónap után kopogtat a kínai, és azt mondja az Orbánnak, hogy öregem, kihúzlak itt a slamasztikából, csak engedd meg, hogy átvezessem a vasutat. Tehát az Orbán kormány abban a pillanatban a becsétet ráüti a papírokra. Tehát ma már a dolgok így működnek, egyik pillanatra a másikra előjöhet. Ezért kell tanítani nagysebességű vasutat, ezért kell tanítani mágnes vasutat. Kérem szépen, ugye a villamos vasutak, a városi villamos vasutakban vannak a hagyományos, klasszikus, és vannak a modern rendszerek. Hát például ugye a modern rendszer alatt azt értjük, modern a jármű, modern a pálya, és modern az utas tájékoztatás. Ez egy modern villamos. Bécsig kell csak elmenni, hogy a világ legalacsonyabb padlójú járművén utazhassunk. Nem kell Bolíviáig, vagy nem tudom én meddig elutazni, Bécsig. Zwei Stunde, Budapest, Wien. Ez az ULF 197-es jármű, a 197 az azt jelenti, hogy 197 mm-re van a sínkorona szint fölött a padlómagasság, ez 3 centivel több mint a peron, de amikor odaáll a peron mellé, akkor a jármű így leengedi magát, babakocsi, nagymama és így tovább, rokkant kocsi bemegy a szerelvénybe, bezárul az ajtó, sóhajt egyet, 3 centivel följebb megy, és megy tovább. 100%-ig alacsony padlós jármű. Nem olyan, mint a kombinó, hogy alig férünk el a körúton a 4-es, 6-os villamosba, mert belógnak a kerekek, és alig van hely. Ez végig 100%-ig. Ügyesen el vannak rejtve egyébként a csuklóba a kisméretű kerekek. Na ez egy közúti gyorsvasút. Tehát ami a közúti villamosvasút és a gyorsvasút között. Nem olyan metró kinézetű, nem is villamos kinézet, a kettő között van. Stuttgartban a teljes hagyományos villamos vasúti hálózatot öregem 12 év alatt erre a rendszerre átépítették. Teljes hálózat, modern, közúti, gyorsabb, magas peronokról általában biztosították a szintbeni beszállást. Hát föld alatt itt ugye mindenki ismer. Na ez egy átszállásmentes közúti gyorsvasút Karlsruhe térségében. Ott középen, kérem szépen, büfé van. Jön Székesfehérvárról, beszáll a tag, megveszi ott a sportújságot, vesz egy kávét, vesz egy brióst, leül, olvassa a sportot, mi újság a Fradinál, issza a kávét, megreggelizik, és kérem szépen fél óra múlva kiolvasva az újságot, megreggelizve kiszáll a Deák téren vagy a Gellért téren. Ezt a vasútba tudja biztosítani. Na most, hogyha ezt mi nem ismerjük nevében, műszaki paramétereiben, előnyeiben, nem utazunk rajta, hát akkor ezt nem fogjuk tudni tálalni a főváros, a vidéki városok felé, nem tudjuk az emberek felé. Nem jut eszedbe, öregem, de te felelős vagy. Ha közlekedési szakember vagy, akkor mint mérnök, felesküdtél rá ott az aulába pár évvel ezelőtt. Felelős vagy azért, hogy a magyar embereknek megfelelő mérnöki termékeket, színvonalat, szolgáltatást biztosíts. Kötelességet képezni magadat, nem az, hogy távol vagy a K2-2021 tag, hogy képzeld magad. Tanulnod kell, fölszívni az anyagot, világot látni, és pár év múlva, nagyon közel elmegy ez a pár év, és mérnök leszel, és rajtad áll, vagy bukik, hogy itt Magyarországon milyen vasúti közlekedés lesz. Pillanatnyilag én rajtam van a feladat, hogy ezt a lelkesedést, ezt a hívet, a szakmai ismeretet átadjam. Onnantól kezdve viszont már rajtatok fog múlni a dolog. Nem csak én rajtam. Jó. Arlanda Express, fogaskerekű, sikló, kötélpálya, Transrapid Mágnes vasút Németországban, ez a 08-as sorozat. Hát ez mind vasút. Hát csak ennyit kell tanulnunk. Mindegyiknek más pálya, más kitérő szerkezet, más átmeneti ív. Elég komoly az ügy. Hát kérem szépen, talán itt az első órán, az első percekben megengedhető az, hogy egy kicsit még kalandozzunk. A vasút az emberekbe óriási támogatást, szimpátiát, együttérzést, segítőkészséget jelent. Nem tudom, hogy miért. Ezt nem tudom megmagyarázni. Ez aztán tükröződik nagyon sok mindenbe. Tükröződik mondjuk a művészetekbe. Főleg akkor, amikor ugye a vasút elindult. Monénnak különböző, főleg pályaudvarokat, nagyon szép pályaudvari képeket festett, megihlette a festőket. Tehát a művészet, a festő művészetben a vasút régebben is, és ma is tulajdonképpen megtalálható. A Budafoki úton van egy képkeretező, ott kicsit följebb a Lánymányosi utca felé, túloldalon. Mai kortárs festőnek van ott egy képe, párizsi metró felszíni szakaszáról, és mindig szemezgettem vele, hogy na, milyen jó lenne ezt megvenni, itt a szobába kirakni ezt a képet, milyen klassz hangulata lenne akkor ugye a vizsgának, és hát most kicsit elkedvetlenedtem, mert megkérdeztem a zárát, és ilyen 100-200 ezer forintért, tehát elég komoly ára van. De abból a szempontból, hogy azért a művészet a vasúttal ma is foglalkozik, ilyen szempontból viszont elégedett vagyok. Van Goghnak, hogy ott távolból ott megy a vasút, 1890-ben készítette ezt a képet. De aztán magyar festőművészetnél ugye egy falusi állomás, ugye megérkezett a rokon október 1-én, tehát, vagy a Derkovicsnak ugye a vasút mellett, vasút mentén pontosabban, számos képen megjelenik a vasút. Irodalomba kérem szépen, ugye Gyilkosság az Orient Expressen. Hát tessék elolvasni, vagy a filmet megnézni. Nagyon sokat tanulunk az Orient Expressből. Ma az Európai Unió azt mondja, hogy olyan vasúti rendszereket kell építeni, és úgy kell fejleszteni a vasutat, hogy az átjárhatóságot biztosítsuk. Mit jelent ez? Föltalálták a spanyol viaszt. Az átjárhatósággal. Tudnélék, ma azt értik, hogy épül a nagysebességű hálózat, van a hagyományos hálózat, de a kettő az átjárható legyen. Átjárható legyen az elővárosi nagyvasúti hálózat és a városi, Karlsruhe modell. Átjárható legyen mondjuk Párizsból elmegy a nagysebességű Amsterdamba, 4 áramnemet vált a mozdony, mert 4 különböző áramnem van. És akkor hogy jön ide az Orient Express? Hát kérem szépen, az Orient Express a 19. században önmagában az átjárhatóságot Londonból, Budapesten át Isztambulig biztosította. Különböző bizberek voltak, különböző mozdonyok tervezési, de az Orient Express végül is végig tudott haladni, átjárta Európát. Hát ezt az átjárhatóságot jelenleg kicsit az Unió előtérbe nyomja. Ha már az uniós közlekedés politikánál tartunk, kérem szépen, ebben a pillanatban a magyar közlekedés politika, ami le van írva és érvényben van ebben a pillanatban, mint Makó Jeruzsálemtől, olyan messze van az uniós fehérkönyves közlekedés politikától. Ki van nyomtatva, mind a kettő interneten meg lehet nézni. A magyar közlekedés politikában a vasútról maximum 1 oldal van, és 10-15 oldal van a közúti közlekedésről. Az uniósban fordítva van. És az uniós közlekedés politika, öregem, azt mondja, szó szerint a közúttal szemben, a közúti közlekedéssel szemben a vasutat előnyben kell részesíteni. Pont. Tehát itt is van egy nagyon komoly teendője a magyar mostani kormányzatnak. Közlekedés politika területén át kell írni, és modern, uniós, nyugat-európai jellegű és szintű megközelítésű közlekedés politikát kell folytatni. Hiába vagyunk itt mi lelkesek, ha a kormányzat nem ezt akarja. De egyelőre, hogy mondjam, tehát idő kell ahhoz, hogy valószínű idő kell ahhoz, hogy ezt átírják, de túl sok ideje a fiúknak nincsen, tehát ezt 1-2 éven belül gatyába kell rázni. Kérem szépen, amit én hiányolok manapság Magyarországon, az a reklám. Hát ma, meg régebben is az árut, ezt reklámozni kellett. Nem a rossz árunak kell a reklám, a jó árunak kell a reklám. Régen, és itt régi plakátokat mutatok be, reklámozták a vasutat. Ma hol találunk Magyarországon ilyen plakátot? Nem látunk. Ez is hiányzik. Hol van a televízió műsorokban vasúttal foglalkozó dolog? És közben azt akarjuk, hogy tereljük át az embereket a vasútra. Nincsen. Tehát nagyon sok teendő van. Az egész munkának elején vagyunk. Előttünk áll még ez az egész harci feladat. Kérem szépen, Németország, Ausztriába, vegyek egy osztrák példa, Mikuláskor, Mikulás környékén, ugye advent időszakban kint voltam Bécsbe, és volt egy reklám, ilyen óriás plakáton, hogy ki jön, vagy mi jön, nem tudom én, december 6-án. És hát ugye az emberekben, hát mi? Hát a Mikulás. És akkor a plakátnak volt egy folytatása, de nem ott, ugyanott, ahova kirakták, hanem itt, tudom én, 100 méterrel, másik kerületbe. És akkor az U3-nak, tehát a metró meghosszabbításának a megnyitása jön december 6-án. Hát ilyen ötletes dolgokkal. Vagy umdenken, umsteigen, átgondolni és átszállni. Szállj ki, öregem, az autódból. P plusz R parkolóba hagyd ott az autódat, ne passzírozd magadat a közúti forgalomba, és szállj át a vasúti járműre, és azzal menjél be a városba. Umdenken, umsteigen. Ez is egy reklám. Aztán azt hiszem, van még itt egy reklám. Hát ezt azt hiszem mindenki érti. Ez egy, a németeknek volt az Expo idején egy ilyen reklámuk, hogy ne az autóbánon, ne az autópályán, hanem a vasúttal utazzál. És ezzel zárjuk be a mai órát, de ehhez magyarázat kell. Ez egy nagyon jó reklám, bizonyos szempontból, de más szempontból nagyon rossz reklám. A hétköznapi ember ezt nem érti. Nem érti azt, hogy az ember a vasúton utazik. Man fährt wieder Bahn. Miről van itt szó? Nagyon röviden. És ez egy kicsit előrevetíti a jövő órának a tananyagát, jövő órán a vasút történetét és a vasút várható fejlődésével fogunk foglalkozni végig a 2x45 percben, nagyon szép lesz. Kérem szépen, a vasút a 19. és a 20. század első felében, a 19. század második felében és 20. század első felében 100 évig általános tömegközlekedési eszköz volt. Hát közúti járművek 30-as, 40-es években jelentek meg először. Általános volt a vasút. Háború után a motorizáció visszafogta a vasúti fejlesztést, a vasúti közlekedést, bedugultak az utak. Ma, amikor a közlekedés mérnököknek kötelesség és feladata, hogy valamit tegyenek a probléma megoldására, nem tudnak más tenni, mint visszanyúlnak a vasúthoz, modern formába visszahozzák a vasutat. És erre nagyon jó nyugati példák vannak. És erről szól ez a kis mondat, hogy az ember ismét vasúton utazik. Ugyanúgy, mint ahogy 100 évvel ezelőtt általános volt, a vasút az most is, és a következő években is általános közlekedési eszköz lesz. Köszönöm szépen.